ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy ezen a mai alkalmon is te szólsz. Itt nem emberi okoskodások, emberi bölcselkedések hangoznak el, hanem te vagy az, aki szólsz, te vagy az, aki egészen személyre szólóan szólítasz meg bennünket, egészen személyesen akarsz nekünk üzenni, és Urunk, azért imádkozunk, hogy te légy az, aki most megnyitod a mi szívünket. Ébresz bennünk készséget, hogy meghalljuk a te szavadat, ébresz bennünk készséget arra, hogy komolyan vegyük azt, ami elhangzik. Ne félváról, ne immel-ámmal, hanem komolyan véve mindazt, amit te mondasz. Urunk, azért könyörgünk, hogy te légy most jelen közöttünk, szentelj meg bennünket jelenléteddel, és tedd szent lelked által egészen világossá számunkra az elhangzott szavakat, mondatokat. Jöjj közénk, áldj meg bennünket. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amely mondatnak már az első feléről ebben a gyülekezetben szóltam, nem olyan régen. Hát most engedje meg a kedves gyülekezet, hogy a Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 9. versnek a B részét felolvassam. Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Jézus mondja, ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Az elmúlt alkalommal, egészen pontosan 2 alkalommal ezelőtt egy sorozatot indítottunk el, és a mi atyánkról hallhatunk. Jézus Krisztustól tanult imádság szavait, mondatait tanulmányozzuk. És ez az az imádság, melyet minden ember kivétel nélkül tud, ismer, melyet a legtöbb alkalommal mond el, és így megvan a veszélye, hogy sok esetben már automatikusan, átélés, átgondolás nélkül hagyják el ajkunkat ezek a fontos és súlyos szavak és mondatok. Egy rövid ismétlés erejéig tekintsünk vissza, hogy mit is tanított nekünk az Úr a mondat első feléről, azaz mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Először is fontos volt látni, hogy Jézus az imádságról tényként beszél, nem definiálja, magyarázza, hanem természetes módon beszél róla. Azért, mert minden ember szívébe belekódolta, hogy a bajban, a szükségben lévő ember megszólíthatja, kiálthat ő hozzá. Mert az imádság nem más, mint egy megszólítás, egy könyörgő, segítségül hívás, egy bajban lévő embernek a segély kiáltása. Amikor az imádságról beszélünk, akkor nem kell magyarázni, mert minden ember tudja, hogy mi az. A legtöbb esetben, amikor az ember szorult helyzetben van, amikor kilátástalanság veszi körül, még akkor is, hogyha az imádságra soha senki nem tanította, ha senki nem kulcsolta össze soha a kezét, ha teljesen kimaradt az életéből az imádság, akkor is tudni fogja, hogy egy ilyen szorult, reménytelen helyzetben is imádkozhat. Az imádságban pedig úgy szólítja meg őt, olyan gyermeki bizalommal, mint az édesapját. Egy olyan édesapát, aki meghallgat, odafigyel rám, válaszol, és ő mindenre ígéretet is tett. Emberekben, bennem is mindig csalódhatunk. mindig okozhatunk meglepetéseket, sok esetben negatív meglepetéseket, csalódásokat, de akik ő benne bíznak, azok soha nem fognak csalódni, mert ő úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk. Nincsenek követelmény vagy feltétel listák, ő senkivel szemben nem támaszt feltételt, hogy akkor ha, mert ha, jegyezzük meg jól, ő úgy szeret, ahogy vagyunk. A tékozló fiú példázatában is ezt láthatjuk. Erről olvashatunk. A fiú ápolatlanul, büdösen, moslékos, szagúan mehetett az ő édesapjához. Vagy a samáriai asszony történetében olyan tönkrement élettel, zilált házassági háttérrel kaphatott az élő vízből, abból, amit Jézus kínált fel. Vagy az a Zákeus, aki lopott, csalt, mindent magának szerzett meg, kikaparta azt a gesztenyét, amit jól ismerünk, szoktunk mondani, mert a törvények még erre is lehetőséget adtak. Ez a Zákeus felismerte, hogy Isten országában más törvények uralkodnak, és úgy tolvaj köntösben oda mehetett elé, beszédbe elegyedhetett Jézussal. Bement a házába Jézus, közösséget vállalt vele, ezzel a Zákeussal, mert azt az elesett életű, magányos embert is nagyon szerette. Olyan jó azt látni a Szentírásban, hogy bármilyen háttérrel rendelkező emberről is legyen szó, mindenfajta élethelyzetben élőt megtalálhatunk. Megtalálhatunk a Szentírásban. És reménység szerint majd egyben te is magadra ismersz, és rádöbbensz arra, hogy te vagy az az ember, és neked is kegyelmét kínálja fel, neked is meg tud és kész megbocsátani. Legyen az házasságtörő, parázna, hazug vagy tolvaj, elkeseredett, válságban lévő, elveszett ember, mindenkinek új életet kínál föl. Mert ő nem a múlton rágódik, hanem az, aki ő hozzá megy, azt ő semmiképpen ki nem veti, ahogy olvassuk János evangéliumának 6. fejezetében. Ezért szólíthatjuk őt atyánknak. Ezért mehetünk ő hozzá, ahhoz az Istenhez, aki szent és mindenható. A következőkben arról hallhatunk, hogy az, akit mi megszólíthatunk atyánknak, ki is ő valójában? Kivel állunk mi szemben? A múlt alkalommal arról is hallhattunk, ő olyan atya, aki nem érezteti velünk, hogy ki ő, és ki vagyunk mi. Pedig ő valójában a mindenható Isten, aki átlátja az egész mindenséget, mindent tud, mindent lát, hisz az, aki teremtette ezt az egész számunkra felfoghatatlan univerzumot, ő ezt mind átlátja. Az ő figyelme nem csupán a földre korlátozódik, hanem az egész világ mindenséget ismeri és látja. Hadd idézek apostolok cselekedetének könyvéből, a 17. fejezetből. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik ember kéz alkotta templomokban. Gondoljunk bele, kedves testvérek, hogy az emberiség több ezer műholdat küldött már föl az űrbe. Kíváncsiság kedvéért ma reggel, amikor készültem az ige hirdetésre, a Google-be beírtam, hogy körülbelül mennyi műhold kering a Föld körül. Hát sok eltérő adat van, minden esetre érdekes volt számomra, hogy körülbelül 10-15 ezer műholdat lőttek fel 1957 óta, amellyel figyelik a Földet, adatokat gyűjtenek, információkat közölnek, és azt hinné az ember, hogy nincsen olyan szeglete a Földnek, amit ne látnának, és gondoljunk bele, kedves testvérek, hogy lezuhan egy maláj gép, és a mai napig, tavaly március 8-a óta azt sem tudják, hogy hol keressék. Semmit nem tudnak, egyszerűen eltűnt a radarképről. Ennyire sebzékeny az ember technikája, és végesek az ismeretei. Egy-egy ilyen alkalommal, tragédia kapcsán szembesül az ember a korlátaival. A mindenható Szent Istenről azt írja Pál apostol, idézem a Római Levél 11. fejezetét, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony, tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Őróla azt kell tudni, hogy kikutathatatlan, hogy megfoghatatlan, felfoghatatlan, de nem megismerhetetlen. És nekünk ez az, ami igazán fontos, hogy ő a mindenható, a felfoghatatlan, megfoghatatlan, kikutathatatlan, megismerhető. A Szent Istent Jézus Krisztusban ismerhetjük meg. Került egészen közel az emberhez, lett megismerhetővé, kézzelfoghatóvá a szeretete, a kegyelme, az irgalma, a megbocsátása. Ő lehajolt hozzám, lejött abba a mélységbe, amiben voltam, istentelen állapotomhoz közel jött, velem bűnössel közösséget vállalt, bűneimet ismerte, sőt, bűneimet magára vette, az engem sújtó ítéletet helyettem elhordozta, ő bűnné lett értem, hogy engem igaznak lásson. Az én gaz életemet igazzá tette, engem gazembert igaz emberré tett Jézus Krisztus által. Egyetlen egy betű. Én, aki igaz ember vagyok, igazzá tesz Jézus Krisztusban. Igen. Tehát a Szent Isten az ő fia által lett emberré, lett ugyanolyan, mint én, kivéve, hogy ő nem bűnössé, hanem bűnné lett értem, és így hordozza el az én bűneimnek a büntetését. Tehát a Szent bűnné lett. Azonban az ő szent mi volta, az megmaradt. Mindaz, ami benne ott van, jelen van, az bennem nincs meg. Minden fogyatkozásom, alkalmatlanságom, méltatlanságom, érdemtelenségem ott van az én életemben, és mindazt áthatja a bűn. Ez teszi teljesen romlottá az én életemet. Lehet, hogy emberleg, emberi mércével jó vagy, de az Isten szemében ez nem érdem. Ez nem lehet hivatkozás. Nem hivatkozhatsz arra, hogy mások milyenek, és te milyen vagy. Nem az a mérce, hogy milyen ember vagy a másikhoz képest. Istennél nem ez a mérce, hanem egyedül az, hogy a teremtéskor Isten milyennek teremtette az embert, milyen volt vele, milyen volt az emberrel való kapcsolata. Milyen lehetne a vele való közösség, milyen lehetne az ő jelenlétében élni, milyen a Szent Istennel való élet. Ő sosem más emberhez mérte az életet, hanem ahhoz, milyen lehetne a te életed vele. Neki ez a mérce. Ő tudja, milyen lehetne vele az életem, és azt is tudja, hogy milyen az én elrontott életem. És látja ezt a hatalmas különbséget. Látja azt, hogy az én elrontott életem nem megszenteli, hanem megszentségteleníti az ő nevét. Pedig ő azért teremtett, hogy dicsőséget szerezzek neki, hogy őt imádjam, hogy neki és vele éljek. Neki ez a mérce. És mindaddig, amíg nem vele élek közösségbe, amíg nem jutottam hitre, nem születtem újjá, nem az ő dicsőségét munkálom, nem az ő nevét imádom, életem trónjára nem ő ül, addig nem megszentelem, hanem megszentségtelenítem a magam életében az ő nevét. Amíg nem adom át az uralmat neki, addig nem az ő dicsőségére élek. Megszentelni az ő nevét a magam életében azt jelenti, hogy különbnek tartom mindennél, többnek tartom őt. Ahogy ő a legdrágábbról, az ő fiáról kész volt lemondani, a halálba, a keresztre küldeni értem, mert mindennél jobban szeretett engem, ezért ő minden követ megmozgatott, és az ő fiának halálában az egész világ megrendült. És mivel ő mindennél jobban szeretett engem, Ezért ez a mindennél jelenti számomra is, hogy mindent neki rendelek alá. Ő mindennél drágább lesz számomra. Megszentelni az ő nevét azt jelenti, noha nélkülem is szent ő, oda szentelem neki mindenemet. Neki szentelek mindent, mert ő méltó rá. Az időmet, az erőmet, a szolgálatomat, a pénzemet, a szívemet, a lényemet, mindenemet. Mindenem az övé. Szenteltessék meg a te neved, annyit tesz, mint számomra ő szent és sérthetetlen. Annyian megszentségtelenítik, annyian megsértik, annyian káromolják, megszomorítják őt, de számomra az ő neve szent és sérthetetlen, és ezt szóvá is teszem a környezetemben. Ő nekem mindennél fontosabb. Ahogy az ember, ha a feleségét, a szüleit vagy a családját szídják az ő jelenlétében, akkor azt az illető szóvá teszi, mert fáj neki, akkor a számára szent és sérthetetlen Isten is fontos lesz számára. Megszentelni az ő nevét az azt jelenti, hogy számára szent és sérthetetlen. Az én életemben nekem ő szent. Így is élek, így is beszélek, ezt mutatom mások felé is, mert belülről fakad, hogy ő szent számomra. Amikor Jézus azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved, Isten neve amúgy is szent, írja Luther Márton. Isten neve nélkülem is szent. De ez azt jelenti, hogy számomra Isten neve szent lesz. Eddig nem volt. Eddig megszentségtelenítettem az ő nevét. De attól a pillanattól kezdve, hogy átéltem, megtapasztaltam, megértettem és megismertem azt, hogy ő mit tett értem, onnantól kezdve az ő neve lesz a legdrágább számomra. És megszentelem az ő nevét az én életemben. Fontos lesz. Ahogy attól a pillanattól kezdve, hogy megláttam a feleségemet, onnantól kezdve ő számomra a legfontosabb lett. És neki szenteltem az életemet. Ő nekem. És így élünk együtt. Számomra ő fontos. A legdrágább ezen a földi életen. A legdrágább. És ugyanígy van, drága testvérek. Isten, amióta őt én ismerhetem, azóta a legdrágább kincsem. Ő szent és sérthetetlen számomra. Amikor azt mondja Jézus, hogy szenteltessék meg a te neved, amikor ezt mondjuk, akkor ezt vegyük nagyon komolyan. Vajon számunkra Isten neve szent? Vajon számunkra Isten neve van-e annyira fontos, hogy szent és sérthetetlen? Drága gyülekezet, kedves testvérek, adja az Úr, hogy a megszentelés imádságomban és életemben egyaránt megmutatkozzék. Hogy az ő arca ábrázolódjék ki rajtam, és övé legyen az imádat és a dicsőség. Váljék valóságá számomra ez a mondat, amikor Jézus tanít imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, hogy legyen számomra szent és sérthetetlen az Isten szava, ő maga. Amen. Imádkozzunk. Uram, visszagondolok az életemre, életem azon szakaszára, amikor még nem ismertelek. Amikor már szólítottál engem, amikor már volt hozzám szavad, de mégsem volt számomra a te neved szent. Hogy miket tettem, hogyan éltem, és miket mondtam. És látom azt a gyökeres, radikális változást, amikor megismerhettelek téged, amikor megszólítottál engem, amikor behívhattalak az életembe téged, amikor a legdrágábbá váltál számomra, mert megértettem, hogy én is a legdrágábbá váltam számodra, azáltal, hogy egyszülött fiadat, Jézus Krisztust elküldted. Azóta látom azt, hogy milyen drága kincs vagy nekem. Hogy már mindennél több vagy, mindennél. És számomra te és szent vagy. De látom azt is, Uram, hogy hányan káromolják a te nevedet, hányan megszentségtelenítik a te nevedet, hány embernek az élete, zilált élete megszentségteleníti a nevedet. Urunk, azért könyörgünk, hogy a te neved igazán szent legyen, hogy számunkra a te lényed igazán szent legyen. Urunk, könyörgünk azért, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet. Könyörgünk, hogy valóban a legdrágább kincs lehessél számunkra. Hogy eljöjjön az a pillanat, amikor megértjük, megismerjük a felfoghatatlant, megértjük és megismerjük, hogy te mit tettél azért, hogy mi szentnek tarthassunk téged.